Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Pasaréti Református Gyülekezet nevében. Világi egyetemi előadások sorozatunkban Raskóczi László, karnagyunk, orgonistánk, reformáció hatása Európa zenéjére előadását hallgatjuk majd meg. Isten igéjéből két bibliai verssel köszöntöm a gyülekezetet. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával az engedezvény szívetekbe az Úrnak, és mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevébe cselekedjetek, hálát adva az Istennek és Atyának, ő általa. Kérjük Isten áldását az előadásra, erre az órára. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, hogy együtt lehetünk ismét, és hisszük, hogy az előadásban is valóban rólad hallhatunk, és téged dicsérhetünk majd mindaz alapján. Szeretnénk, Urunk, arra kérni, hogy áld meg előadónknak az előadását, és add, Urunk, hogy ne csak elméletben gazdagodjunk, hanem cselekedetünkön is látszódjék az, hogy mi ismerünk téged, és szeretünk. És szeretnénk arra kérni, Urunk, hogy a mai napon is hogy tudjunk téged magasztalni, ne csak itt a templomban, hanem otthon is, a hétvégén is, meg visszamenve a munkahelyre, a munkában is. Hadd lesen az életünk valóban olyan, amely minden részletével hálát ad neked. Amen. Most pedig hallgassuk meg az előadást.
Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, akik vállalkoztak, hogy körülbelül bő egy óra előadást itt meg fogják hallgatni. Ha meg nem, hát akkor nem fogok megsértődni, ha valaki előbb elmegy. Tibornak külön köszönöm szépen ezt a kedves igét. Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, ugyanis ez az ige az, amivel a reformátori énekeskönyvek, és azóta majdnem minden református énekeskönyv a címoldalon ezt az igét tartalmazta. Hát 1500-as évektől kezdődően majdnem minden énekeskönyv címoldalán ez az ige volt. A reformáció hatása Európa zenéjére, ez a penzónk mára, de ahhoz, hogy a reformáció hatását meg tudjuk állapítani, ahhoz meg kell nézni, hogy a reformáció mit jelentett, illetve hát a reformáció zenéje milyen volt. Ahhoz viszont, hogy a reformáció zenéjét megállapítsuk, meg kell nézni, hogy a római katolikus egyház zenéje milyen volt. Ahhoz viszont, hogy a római katolikus egyház zenéjét megállapítsuk, ahhoz egyáltalán a zenei környezetbe kell beélesztenünk az egyházi zenét, akár római, akár protestáns egyház zenét. Úgyhogy tulajdonképpen Ádámtól és Évától kell mennünk, aztán valamikor ide jutunk. Nagyjából erről lesz szó, tehát a római egyház zenéjét egy kicsit körvonalazzuk azért, hogy pontosan a különbségeket majd meg tudjuk állapítani, hogy mennyiben volt eltérés. Mennyiben jelentett eltérést a reformáció zenéje, aztán annak a különböző ágait, és aztán így megyünk a részletekre lefelé. A előadás második részében élő zene is el fog majd hangzani, példaképpen két protestáns hangszeres zene, vagy énekes zene, énekes és hangszeres zene, sőt aztán végén majd még lemezről is hallgatunk valami kis részletet, azért ne csak beszédeljen. Először, hogy be tudjuk helyezni magunkat a 16. századba, néhány fontos esemény, először a társadalmi események, a 16. század társadalmi eseményei. Ugye a reformáció kezdete Luther 95 tételéhez kötjük, 1517. De rögtön nekünk magyaroknak is egy fontos dátumunk van ott, 1526, a Mohácsi vész. 1543 Kopernikus halála, és egyúttal a legfontosabb művének a megjelenésének időpontja, amiben kijelenti azt, hogy nem a Föld van a világegyetem középpontjában, hanem a Nap. 1545-től 18 évig tartott a tridenti zsinat, ugye Rómában, az olasz egyház, a római egyház tridenti zsinata, ami azért tartott ilyen hosszú ideig, mert választ kellett adni a reformáció sokféle kihívására, többek között mellékesen művészeti és zenei eseményekre is komoly választ adott a tridenti zsinat. 1572 a Szent Bertalan éj, ez egy, hát egy szörnyűséges éj, az egész századot behálózták a vallási nézeteltérések, mit az, hogy nézeteltérések, szóval olyan kegyetlen harc volt, hogy mészárolták egymást. A Szent Bertalan éj több ezer hugenottát mészároltak le, úgyhogy ez egy borzalmas éjszaka, és rá 10 évre meg is szűnt, jogilag is megszűnt a francia protestantizmus. Majd csak a század végén a Nanti ediktum oldotta fel ezt, és akkor jóvá hagyta a hugenották által szerzett jogokat, birtokokat, stb. Tehát az egész század tulajdonképpen a vallásháborúk százada volt. Ha arra gondolunk, hogy a 20. század, amit szoktuk emlegetni, hogy milyen borzalmas volt a két világháború, forradalmak, stb., hát a 16. század se volt kismiska. Végig írtották egymást a rómaiak a protestánsokkal, és viszont. Ugyanennek a századnak a zenei vagy művészeti eseményei, 1500-al kezdeném, ez ekkor, Velencében Petrucci nyomdája ekkor nyitott ki, Petrucci, aki 50 évvel Gutenberg után, tehát a könyvoktatás után 50 évvel, 1550-ben oldotta meg a kotta nyomtatást. Ez egészen más mechanizmus, úgyhogy úgy látszik, kellett erre 50 év. Viszont ekkor kinyomt. Nem sokára, 1524-ben már megjelenik Luther első nyomtatott énekeskönyve. De mi magyarok is csipkedtük magunkat, és helytálltunk, mert 1554-ben már Kolozsvárt a Krónika megjelent, Tinódi Lantos Ebesti énekeskönyve, aminek egyik énekét ismerjük is, a Síes keresztény benne van az énekeskönyvünkben is. 1560-ban pedig Huszár Gálnak az első énekeskönyve, kalandos körülmények között, 1560-61, 60-ban kezdte el Mosonmagyaróváron, aztán üldözték, Kassára menekült, aztán 61-ben Debrecenbe fejezte be, közben vitte a nyomdáját magával. És következő évben, 1562-ben jelent meg a reformációnak az egyik legfontosabb énekeskönyv, a Genfi Zsoltáros könyv, az, ami a jelenlegi énekeskönyvünkben is az első 150 zsoltár tartalmazza. Ennek a zsoltáros könyvnek a 4 szólamú kórus gyűjteménye, kórus kiadása Gudimeltől néhány év múlva jelent meg. Majd ugyancsak magyar nyelven a 66-os Váradi énekeskönyv. Ezek nagyon-nagyon jelentős dolgok, és ha megfigyeljük, Luther és Calvin kiadványaival szinte egy időben. Tehát nem volt lemaradás, mint most 50, 100 év, 150 év lemaradás. Nem volt semmi. 1585-től kezdik Hugenotta zsoltáros könyvnek nevezni a Genfi zsoltáros könyvet. Ez összefügg azzal, hogy ekkor szűnt meg a jogi státusza a hugenottáknak. És hát egy picit átnyúlik 1600-ra, 1606-ban készítette el a Psaltéri Munkárikumot Szent Simonár Albert. Valóban előbb menjünk vissza a zenéhez, hogy a zene két oldala van, két része van, az énekes zene és a hangszeres zene. Ez pofon egyszerűnek tűnik, talán mindenki tudja, de ez fontos leszögeznünk. Ugyanis a szakrális zene, a szent zene, akár római katolikus, akár protestáns, mindig az énekkel foglalkozott. Elsősorban énekes zene. Hiszen a szöveghez, méghozzá a bibliai vagy Isten igéje által ihletett szöveghez kapcsolódik. Mellékesen társulhat hozzá hangszer, tulajdonképpen bármilyen hangszer, de csak mellékesen. Tehát ez a szakrális zene, elsősorban énekes zene. Milyen az ének tempója, gyorsasága, hogy halad az ének? Hiszen időben halad az ének, időben zajló esemény az ének egyenletesen vagy rapszódikusan hangzik, attól függően háromféle típusát különböztetjük meg az énekek. A tempo rubátót, a tempo parlandót és a tempo giustót. A tempo rubátó egy nagyon csapongó tempó, ütem nélküli tempó, tehát nincs ütem, amihez mérjük, hanem teljesen szabadon csapong, úgynevezett senza tempo, ahogy a zene ismeri ezt a kifejezést, ahol hangértékeket önkényesen módosíthatjuk, visszatartjuk, vagy sietetjük, ahogy érezzünk. Az ilyen éneklés kiváltója általában szerelmi bánat, vagy gyász, általában magas érzelmi hőfokú esemény. Tehát amikor nagyon fel vagyok zaklatva, akkor éneklek tempo rubato. Ennek tehát nincs tempója, nincs üteme. A másik a tempo parlando, ez a tempo rubatóhoz képest folyamatosabb előadást ad, de a tempója a beszéd ritmusához igazítom. Tehát a tempo parlandónak nem önálló zenei ritmusa van, hanem a beszéd ritmusát veszi át. Míg a tempo giustónak a zenének van ritmusa. Ez egy egyenletes, feces, szigorú, kötött ritmusú előadás. Mindjárt bemutatom minden három példán, éneklek egy-egy népdalt, most azért népdalt, mert az a legegyszerűbb, és mert ugyanis nem mindenféle tempó van meg egyházi zenében. De most a három tempót, hogy meglássuk. Az első tempo rubato egy szívem közepében lévő széki népdal, nagyon szeretem, úgyhogy elnézést azért éneklem el. Csak azt mondd meg, rózsám, melyik úton mit száll, felszántom én azt a aranyos hekében. Be is vetem én azt, szemen szedett gyöngyel, el is boronáló sűrű könnyeimmel. Stb. Érezzük, hogy ennek mintha parttalan lenne. Nem tudjuk, hogy mikor megy tovább. A másik a tempo parlando, ami egy fegyelmezettebb, de mégis a szöveg diktálja a tempót. Elindultam szép hazámból, híres kis Magyarországból. Visszanéztem fél utamból, szememből a könyv kicsordult. Itt már le lehetne zenei ritmussal jelölni ennek a ritmusát, csak mindegyik hangot egy picit vagy megnyújtom, úgynevezett agogikát zenei kifejezése léve, tehát egyéni megoldásokat csinálnak. És a harmadik a tempo giusto. Itt van taktus, ütés.
Érik a ropogós cseresznye, viszek a babámnak belőle, viszek a babámnak tyúhaj belőle, ha beteg gyógyuljon meg tőle.
Tehát ez a háromféle tempó. Következő kérdés, hogy hogyan énekelnek Rómában, és hogyan a reformált egyházakban. Rómában, csak előrevetítve, Rómában a tempo parlandót használják, a reformált egyházok a tempo giustót. Tehát élesen reagált az egyik a másikra. És a tempo rubato az nem egyházi műfaj, az marad a népdalban. A római katolikus éneklésnek nagyjából kétféle megoldása van. Az egyik a recitatív műfaj, a másik a dallamos műfaj. A recitatív műfaj szinte mindig csak egy hangon recitál, ismételget egy hangon, és tulajdonképpen nincs dallam benne. Nyolcféle zsoltártónusban énekelnek. Most egy rövid részletet bemutatok. A újfordítású Bibliának néhány versét a 46. Zsoltárból, hogy recitálják a Zsoltárt a római katolikusok.
Isten, a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. Ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek.
Látjuk egy hangon recsit, aztán a végén, minden sor végén egy picit lezár. Ritmusa nincs. A másik a dallamos műfaj, mint például a himnusz, ahol már kötött sorszerkezete van a szövegnek, tehát nem folyó szöveg, mint a Biblián szövege, amit az előbb énekeltem, hanem ennek már sorszerkezete van. Látjuk, Veni Redemptor Gentium 4 sorból áll a versszak, mindegyik sor 8 szótagos, tehát egy kötött sorszerkezetű, de párlandó előadású.
Veni Redemptor Gentium, ostende partum virginis, miretur omnis seculum, talis decet partus Deum.
Ambrosiusnak, a 4. század milánói püspöknek az éneke, ez nagy forradalmat csinált egyébként a római egyház zenéjében. Ennek egy változata benne van énekeskönyvünkben, a 302-es ének, ugyanilyen párlandó előadásban kell énekelni, magyarul így hangzik.
Ó népeknek megváltója, jövel szűznek szent magzatja, mert mindez világ csodája, Istennek szűztől lesz fia.
Ez volt ez a kettő, ahogyan a római katolikus, ahogy énekelnek. A protestáns éneklés egészen más. Ahhoz, hogy valami kötődésünk lehessen, a 303-as éneket javasolnám, hogy esetleg énekeljük el közösen, valószínű sokan ismerjük, hiszen ez az ének rámutat arra is, hogy a protestáns énekanyag részben a régi gregorián anyagból kötődik, és onnan származott, nem mindegyik, de egy része onnan származik, és ehhez már ütemezni tudunk.
Jöjj népek megváltó, tessék! Jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága, mindez világ csodája, mint jöttél Isten fia.
A dallam formula ugyanaz, a szótag számít már egyet lecsalt Luther, mert csak 7 szótagos, tehát nem igazi Ambrosianus, de felismerhető az az ének. Hát nagyjából ilyen a protestáns éneklés. Ha össze kéne hasonlítanunk, hogy most fokra-fokra, hogy milyen a római katolikus és a protestáns, akkor a különbözőket állapíthatjuk meg. A római katolikus egyház a zenéje a gregorián ének. A mi zenénk a gyülekezeti ének. Így hívjuk a gyülekezeti ének. Vagy Kirchenlied, nem tudom, hogy hívják a németek. A római katolikus egyház zenéje latin nyelvű, a miénk nemzeti nyelvű. A magyar, a német, Luther német, mi magyarul, tehát nemzeti nyelvű. A római ének szövege a Biblia prózai szövege. Ugyanúgy, ahogy az előbb a 8. Zsoltár tónusban énekeltem a 46. Zsoltárt, prózai szöveget énekeltem rá. A protestáns egyházak zenéjének, a énekének a szövege kötött sorszerkezetű strófikus vers. Ez azt jelenti, a kötött sorszerkezet, hogy minden sorban ugyanannyi szótagszám kell legyen. Tehát ha 8 szótagszám van, ó jöjj népek megváltója, 8. Jövel szűznek szent kutatja, az is 8, tehát 8. És minden strófa, minden versszak ugyanolyan szerkezetű, és ezáltal énekelhető az első versszak dallamára. Tehát egy dallam van, és mindegyik versszak arra énekelhető. Ez jelenti azt, hogy kötött sorszerkezet és strófikus. A protestáns zene strófikus. A római katolikus egyház előénekének előadásmódja párlandó. Ez a párlandó, tempo párlandó. A mi előadásmódunk giusto. Mostanában egyházzenészeink egy része szeretne visszatérni újra ez a katolikus, ez párlandó. Ott hagytuk már a párlandót, nem tudunk visszatérni, de ez most csak zárójelben volt mondva. És a katolikus énekes könyveik, a graduálok, amiket csak a liturgus használ, tehát vagy a lelkész, a pap, vagy a kántor, esetleg a kórus, de nem a nép. A református vagy protestáns énekeskönyvek, a kancionálék, magyarul most már énekeskönyvnek hívjuk. És még egyszer újhegyre szedve, hogy milyen újdonságokat hozott a reformáció. Először is az, hogy a gyülekezet saját maga énekel. Tehát nem a pap énekel, hanem saját maga énekel. És nem a papon keresztül gyón, hanem közvetlenül Istennek imádkozik. Az ének a nép nyelvén hangzik, és nem csak a prédikáció, hanem a gyülekezeti ének is, ellentétben Rómában, ahol latin nyelvű. Továbbá a gregorián ének tempo parlando éneklés mondját felváltja a gyülekezeti ének tempo giustoja. A kötetlen sorszerkezetet pedig a kötött sorszerkezetű strófikus szövegű ének. És egyházainkban, ebben a reformáció századában fokozatosan elterjednek ezek a bizonyos kancionálék. Tehát a gyülekezeti énekeskönyvek, amit a gyülekezet vesz a kezében. És lassan háttérbe szorulnak a graduálok, amik a pap szertartás könyve célját szolgálják. Jellemző, hogy 1600-ban még mindig megjelent az öreg graduál, de már csak 200 példányban. Ugyanakkor a genfi zsoltáros könyv 1562-ben az első kiadás 50 ezer példányban jelent meg. Teljesen elképesztő szám. És tudjuk, hogy a gyülekezetek megvették és énekeltek belőle, mert következőben újra ki kellett adni, és a következőben megint ki kellett adni, tehát azt megvették. Mi a jelentőség az új reformált éneklési módnak? Hát élesen elhatárolódik a római katolikus énekléstől a protestáns egyházak éneklése, nem csak az ideológiája, a teológiája, az egész művészete és az éneklése is. Hogy ez hogyan történt meg, Calvin Genfiéből egy kis idézetet, hogy mondjak, aztán a mi második helvét hitvallásunkból is. 1536. május 25-én egy pontos dátum. A genfiek csatlakoznak a reformációhoz, és egy akarattal úgy döntenek, hogy ezen túl az evangélium és Isten igéje szerint fognak élni. A misét eltörlik, és így eltűnik a gregorián ének is. Maguk a katolikus himnológusoknak a öndefiníciója az, hogy a római egyház miséje és a gregorián elválaszthatatlan, összefonódott. Ekkor, tehát 1536-ban Genf városának tanácsa elhatározta, hogy a reformált egyház részére új énekanyagot készítenek. 26 évi kitartó munkájuk gyümölcse lesz az 1562-ben megjelenő genfi zsoltáros könyv. Ez a semmiből alakult, és a semmiből jött létre. 26 év kellett. Mi magyarok egy évre rá, a második helvét hitvallás után egy évre rá átvettük a helvét hitvallást. 1567-ben a Debreceni zsinat, a Mélius vezette Debreceni zsinat szentesítette, elfogadta, és a magunk részére iránymutatónak vettük. Ennek a 23. fejezetéből idézetet olvashatunk, ami az éneklésre vonatkozik. És mivel ez a hitvallásunk, mai nap is ez a hitvallásunk, tehát tulajdonképpen kötelező lenne ránk nézve. Az úgynevezett gregoriánus éneklésben sok képtelenség van, ezért méltán vetették el azt a mi egyházaink és több más egyház is. Az úgynevezett kánoni órákat, azaz a nap bizonyos óráira szerzett és a római katolikusok által énekelt vagy elmondott imádságukat nem ismerték a régiek. Ezért jól tették az eklézsiák, hogy elhagyták azokat, és helyükbe az Isten egyetemes egyházára nézve üdvös dolgokat vezettek be. Tehát a második hirtvallás arra vonatkozik, hogy a régiek, tehát a Róma, vagy több évszázaddal előbb nem volt, és jó, hogy most elhagytuk ezeket a kánoni órákra rendelt imádságokat. Például egy ilyen kánoni óra vesperás. Nem tudom, hallottuk-e ezzel a... Ezt mostanában divatos református gyülekezetekben és templomokban vesperást tartani, azaz alkonyati istentiszteletet. De van matutinum, stb. Tehát ezeket tulajdonképpen eleink már egyszer elvetették, és azt mondták, hogy nem kell. A reformáció zenéjének három fő ágát említsük. Az egyik a lutheri korálok, tehát Luthernek a korájai, a német evangélikus korálok, aztán a kálvini zsoltárok, vagy ami francia nyelvű eredetileg, és aztán mi is reformátusok azt vettük fel, és a régi magyar énekek. A magyar énekes könyvek ehhez a lutheri korálok még hamarabb eljutottak, mint a kálvini zsoltárok. Tudjuk, hogy már említettem, hogy 1600-as évek elején, tehát 50 évvel a keletkezése után fordította le Szent Simon Robert magyarra. Éppen ezért, amíg nem volt kezünkben a genfi zsoltáros könyv, addig a magyar prédikátorok, énekszerzők saját maguk készítették a zsoltár parafrázisokat, ugyanúgy, ahogy Luther maga példát mutatott. Luther kitűnő muzsikus volt, jól képzett muzsikus volt, és az első korálokat ő írta. Tehát korálok, genfi zsoltárok, Luther, Calvin, illetve a magyar énekek. Ezeket fogjuk vizsgálni, most egy-egy idézetet mind a három szerzőtől, Luthertől, Calvintól és majd Szent Simonán Robertől, a zsoltár fordítótól. Luther azt mondja, a művészetek egyik fajtáját sem szabad elnémítanunk. Én szívesen látom minnyájukat, de csak annak szolgálatában, aki teremtette őket. A zene Istennek egyik legkedvesebb és dicsőségesebb ajándéka, melynek a sátán elkeseredett ellensége. Calvin a sorozatosan megjelenő énekes könyveinek egyikében, az 1543-as énekeskönyvének az előszavában írja a következőket. Amikor a zenéről beszélek, mindig két dolgot értek. Az egyik a szöveg, amely a tárgy és a tartalom, a másik pedig az ének, vagyis a dallam. Igaz, hogy amint Pál apostol mondja, már a puszta gonosz szó is megrontja a jó erkölcsöket. De amikor a szóval együtt jár a dallam is, akkor az a szó sokkal hatalmasabb erővel be tud fúródni az emberi szív közepébe, mint ahogy a bort tölcsérrel töltik a hordóba, úgy a mérget és a romlást a dallam csepegteti be a szívnek legmélyére. Nagyon elgondolkodtató szavak ezek, és nagyon fontos dolgok. A dallam titokzatos módon tud be nyúlni az ember szívébe, és viszi be azt, ami jó, vagy ami rossz. Szent Simonár Albert az 1607-es Psalterium Ungarium első kiadásának előjáró beszédében írja le, hogy miért fordította a genfi zsoltárokat. Látom, hogy fő emberek által az zsoltárnak nagy része meg vagyon fordítva cseh, német és tulajdon nótákra, mármint hogy magyar nótákra, kik közül az én tetszésem szerint legszebbek a Szegedi Gergelyé és Sztárai Mihályé. vadnak, Istennek hála, egyéb szép énekek is, melyekkel rakva az debreceni anyaszentnyitja az énekeskönyve, az Bornemissza Péteré, Huszár Gálé és Böjte Istváné. De az egész Zsoltárt magyar versekben még senki nem formálta én tudásom szerint. Tehát jól ismerte, és akkor már régen használták Szegedi Gergely, Sztárai Mihály, Szegedi Kis István, stb. Ezeket a régi magyar énekeket. De a 150 Zsoltár nem volt meg mind. Rátérve a reformáció zenéjére, külön most egy picit, hogy mondjam, a magasból egy picit mélyebb részleteiben nézzük meg, milyen a lutheri zene, a kálvini zene és a régi magyar énekek zenéje. Erről egyébként megjegyzem a régi magyar énekekre, hogy mi így hívjuk magyarok. De a hollandok valószínűleg úgy hívják, hogy régi holland énekek. Ugyanis a korálok és a genfi zsoltárok mellett nem csak mi alkottunk nemzeti nyelvű szakrális zenét, énekeket, hanem a hollandok is, a csehek is, az angolok is, tehát meg volt minden népnek a saját nemzeti zsoltár parafrázis gyűjteménye. De hát mi a magyarokkal foglalkozunk. A reformáció zené először a korál. Hát, bocsánatot kérek, de lehet, hogy itt most egy kicsit szakszerű leszek, de olyan ritkán látni régi kottaírást, hogy azért egy picit tekintsük meg. Az az igazság, hogy nehezen olvasuk ma is ezt a kottát, mert 1600-ban egész gyökeresen új kottaírás jelent meg. Tehát mi, amikor az énekeskönyvünket nézzük, 1600-ban már úgy írtak, de 1500-ban még így írtak. Egész más rendszerű volt ez. Hát a ötvonalas kotta az megvolt. Ott van a kulcs, manapság a violin kulcsot szoktuk ismerni, ez egy C kulcs, mellette ott van a B előjegyzés, ez az egyetlen előjegyzés, amit használtak, keresztet, ugye, ami felemelő hangot egyáltalán nem használtak, ezt az egy B-t. Utána van egy ilyen C áthúzva. Ezt, ha valaki mostani kottát ismeri, akkor azt mondja, ez az alabréve jel. Valóban ma is használjuk ezt a jelet, de egészen másféleképpen. Tehát más értelme van, olyan, mint ha azt mondom, hogy a körte-körte az egyik gyümölcs, a másik még a villanykörte. Tehát a neve azonos, de egész más. Ez menzura jel. Úgynevezett menzura jel. Manapság pedig ütemmutatóként. De itt látjuk, nincs ütem. Nincs ütemvonal. Egyfolytában megy a zene, és nincs ütemvonal. Ez is 1600-ban lépett élet. Most ezt nem magyarázom, hogy mi a menzura és a ütemvonal közti különbség, csak ez egy más jel, más jelentésű jel. Tehát aki ma tud kottát olvasni, az nem tudja, hogy ez a jel mit jelent. Ez a jel egyébként, csak hogy mondjam el, ez azt jelenti, annak az a neve, hogy tempus imperfectum diminutum. Ez azt jelenti, hogy a tempus, a mérőütés, a taktus az úgynevezett semibrevis hang, mégpedig az, ami itt van, ez a rombusz alakú hang. Ennek a fele, ami az első hang, a minima hang, aminek szára van. Tehát ez a menzura jel azt jelenti, ez a tempus imperfectum diminutum, hogy a mérőütés a semibrevis hang, és ez kettőre oszlik. Ezért hívják imperfectumnak, azaz nem tökéletesnek. A következő énekünk, látjuk ott van, de nem fél kör, hanem egész kör, és ez van áthúzva. Ez a tempus perfectum. Ez, amikor az ütés háromra oszlik. Tehát nem azt mondom, hogy egy-két, 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 hanem egy-két-hár, egy-két-hár, egy-két-hár. Tehát az ütés háromra oszlik. Értjük, ugye? Ezt hívják tempus perfectumnak, perfectnek, tökéletesnek. Mégpedig azért, mert úgy gondolták, hogy a Szent Háromság a tökéletes, és azt adoptálták át a zenére. Tehát a tökéletes mérőütés a hármas, és a tökéletlen a kettes. Mi ezt manapság pont fordítva értjük, a természetes a kettes. Csak hogy még egy pillanatra visszamenve az előző énekre, látjuk, hogy der 46. pszalm. A 46. Zsoltár feldolgozása, Zsoltár parafrázisa, ez az ének, ami egyébként úgy kezdődik, hogy Ein feste Burg ist unser Gott. És írta D. Martin Luther, doktor Martin Luther. Tehát az erős vár a mi Istenünk. Furcsa, hogy szünettel indul, kétféle szünetjel. Az első szünetjel, ami lóg a vonalról, a másik szünetjel pedig van a vonalon, vonalon áll. Az egyik a hosszú, az egyenletes, az egységi szünet, a másik pedig a félességi szünet. Így kezdődik a darab. Pam 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 pam. Tehát az erős vár a mi Istenünk éneke egyszerűsödött az évszázadok folyamán. Ez a jó lendületes, harci ritmus egy picit meghunyászkodott. Ezek a korálok, Luthernek a koráljai. Nézzük a genfi zsoltárokat most, és itt van rögtön a 137. zsoltár, amit hát nagyon ritkán szoktunk énekelni, de azért megpróbálhatjuk. Ez egy mai leírás szerint van itt, tehát a mai kotta leírása szerint. Azért hoztam ezt, mert ennek egy régebbi leírását is megnézhetjük, és akkor össze tudjuk hasonlítani. Aki tudja, énekem. Hogy a babiloni vizeknél ültünk, ott mi nagy síralomban keseredtünk, a Szent Sionról megemlékezvén, melynél gyönyörűséges hely nincsen, a nagy búnak és bánatnak miatta. Hegedünket függesztettük fűszfákra. Köszönöm szépen. Ennek a zsoltárnak, genfi zsoltárnak az első megjelenése Calvinnak az első énekeskönyvében, a Strasburgi 1539-es énekeskönyvében volt. Ekkor még nem a Sammy Brewis volt a mérőütés, hanem a Brewis. Tehát ezekben az időkben, az európai zenében, ebben az időben váltott át a tempus imperfectum diminutumnál, tehát kicsinyítésé, amikor a Brewis helyett a Sammy Brewis lett a mérőütés. Itt még nem, de a következő énekeskönyvében már igen. Na most ez egy érdekes Le Roy-nak, párizsi hugenotta, Lantosnak, zeneszerzőnek és Kotta kiadónak, a unokatestvére a Bayarddal együtt Kotta kiadó műhelyt, Kotta kiadó üzletet üzemeltettek, és főleg hugenotta szerzeményeket. A Zsoltáros könyv csak 1562-ben jelenik meg, az egész Zsoltáros könyv. De ő már 1552, 10 évvel ezelőtt a jelenleg kész lévő zsoltárokat már feldolgozta lantá. Ez azért különleges, és amit ő írt, az ez a sor. Tehát ezt írta ő. Ez az úgynevezett lant tabulatúra írásmód. Ezt oldották, ezt lehet megfejteni így, és aztán ott van a dallam, a 137. zsoltár dallama, de ő maga csak ezt írta. Ebből viszont kijön a többi, tehát tudjuk, hogy mi. Csak érteni kell a lantabulatúra olvasásához. Tehát ilyen lantabulatúrás. Na most ezek a lejegyzések nagyon fontos dokumentumok, azért, mert a landtabulatúrának a lejegyzés mechanizmusa olyan, hogy 100%-osan pontosan azokat a hangokat jelzi meg, amit akar hallani a szerző. Mert a menzurális kottaírásban, amit az előbb néztünk, ott nem írták ki a kereszteket és a módosító hangokat, csak azt egyéb tudományos megjegyzések birtokában tudták eldönteni, hogy mit, mikor kell énekelni. De a lantabulatúr azt jelenti, hogy a lantosak megmondják, hogy az ujját melyik helyére tegye le a lantnak, és ahova leteszi, az a hang szól. Ott nem lehet vitás, hogy az C, vagy cis. Tehát ezek fontos dokumentumok abból a szempontból, hogy a zsoltárokat, ha lenne vita, akkor ennek alapján egészen pontosan tudjuk. Ez egy olyan, mint egy magnó felvétel lenne a kezünkben. Leroy egyébként nem csak lantos volt, hanem hugenotta, hithű hugenotta volt, még a katolikus, par excellence római katolikus zeneszerzőt, mint a Orlando Lassus, őt is rávette arra, hogy zsoltárfeldolgozást írja, úgyhogy nem volt akárki. És itt van az 1562-es genfi zsoltáros könyv, ugyancsak a 137. zsoltárban, ugye ott van a kulcs, ott van a menzura jel, és itt kezdődik a zsoltár. Ha valaki figyelmes, akkor még szolmizációt is fel tud. Minden hang előtt ott van a szolmizációja. Ez is megtévesztő lehet, mert ugyanazokat a neveket mondja, de egész más, mint a mai, a kodályféle relatív szolmizáció. Ha én most leénekelnék, ha van egy muzsikus, akkor lehet, hogy megrőkönnyödik, mert az így néz ki. Ré, fa, szol, ré, ré, ut, ré, fa, ré, fa, la, szol, fa, szol, szol, la, szol, fa, mi, ré. Ugye, aki mai zeneileg képzett, az azt mondja, hogy ez megbolondult, ez az ember, ez össze-vissza szolmizál. Nem, akkor így szolmizáltak. Megvan a rendszere, de ezt ne. Hirtassuk most. Ott van szalm 137. Ott van CL és MÁ. Énekeskönyvben úgy van, hogy Marót Kelemen. Itt Clément Marot a szövegszerző, tehát a zsoltár szerzője. Clément Marot. Na ez is egy érdekes, ugyanennek a genfi zsoltárnak, a 137-nek egy kórus kiadása Gudimel által. Hát ez össze van vágva a képkedvéért, egy kórus könyvet látunk. Ebben a korban ilyen kottából énekeltek, egy kottát föltettek a kotta lapra, a kottatartóra, négyen körül állták, egy szoprá, alt, tenor, basszus, és egy kottából énekeltek. Mégpedig ott van szuper, az azt jelenti, hogy superius, tehát a szoprán szólama, ez a tenor szólama, tehát ez a sor a szoprán énekli, ezt a sort a tenor énekli, ezt a sort a kontra, azaz alt, ezt a sort pedig a basszus. Tehát egyszerre énekelnek egy kottából. Itt csak azért két sor, mert fölötte van a 136. zsoltár, és csak ennyi hely maradt. A következő oldal lapoztak, és átjött a következő oldal, az egész oldal ezt. Ugye itt is van a szuper, a szoprának a éneklése, itt van a tenor éneklése, alté és a basszus. És mivel nem fért ki, átment egy harmadik oldalra, és ott ugyancsak ennyi. A dallam itt kezdődik a tenorba, ugyanis ez tenor cantus firmusos, ez egy régi középkori hagyomány, hogy a fődallam, a cantus firmus, az alapdallam, ott mindig a tenorba tették. Ez ebben az időben kezd átalakulni, a 16. század végére már lassan átmegy cantus, sopráns a cantus firmusra. Tehát ez még az utolsó pillanat, amikor a középkori hagyományokat tartja, és tenor cantus firmus van. Tarararam, darararararam, és ide jön a tenor. Tirararararam, darararararam, szün. Tarararararam, darararararam, szün. A szünetek mindig ott vannak. Sor végét így szünettel tagolja. Na és egy magyar zsoltár, a Psalterium Hungaricumnak a 150. zsoltára, ott van 150. Zsoltár, Theodor de Béz, Béza Tódor, a szövegszerző, és ment. Látjuk, ugye, dicsérjétek az Urat. Próbáljuk leénekelni ebből a szép régi kottából. 150. Zsoltár.
Dicsérjétek az Urat, áldjátok, ő szent voltát. Dicsérjétek mennyekben, hol országok kegyesen, az ő nagy dicsőségében. Dicsérjétek hatalmát, melyből ő dicső voltát, minden veheti eszébe.
Ugye ott az utolsó előtti sorban egy apró változtatás van. Na és ezek után rátérve a régi magyar énekekre, az egyik leggyönyörűbb kotta kiadás, legelső énekeskönyvből, az egyike, a Váradi énekeskönyvből idézem ezt az éneket. A Váradi énekesben kotta nem jelent meg, csak szöveges, viszont egyéb gyűjteményekből itt-ott, hát a zenetudománynak ez a feladata, hogy aztán föllelje, hogyan. Látjuk, hogy 57. Zsoltár, 57. szám, mizerére mei Deus. Irgalmaz Úristen, immára én nékem. Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Mert te benned bízik, Uram, az én lelkem, és te benned nyugszik, Uram, az én szívem. Próbáljunk, talán ismerjük ezt sokan, próbáljuk leénekelni az első két versét, és a tudásunkat, meg a szemünket illesszük be, hogy le tudjuk ilyen.
Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Mert te benned bízik, Uram, az én lelkem. És te benned nyugszik, Uram, az én szívem. Szárnyad alá vetem az én reménységem, míg elmúlnak tőlem az én ellenségünk, és míg eltávoznak tőlem én bűneim, csak te benned lészen, Uram, én örömim.
Gyönyörű versszakai vannak, amik kimaradtak az énekeskönyvünkből, hát én betenném ezt is. No, a reforma ennek a zenének, amit most végignéztünk, milyen hatása lett Európa zenéjére? Bocsánat. Először is a Genfi Zsoltár. Magának a Genfi énekeskönyvnek a karrierje az 300 éven át töretlen volt. Egész 1800-as évek közepéig a Genfi Zsoltáros könyvnek az egésze, tehát mind a 150 Zsoltár, mindig így jelent meg. Ahol a reformált vallás megvetette a lábát. A század második felétől, tehát a 19. század második felétől vannak aztán, hogy elmaradoznak. A Genfi Zsoltárok egy része, van, ahol már csak 20-at, vagy 30-at, 40-et, hát ebben mi kitartóak vagyunk, mert még mindig a jelenleg énekeskönyvünkben is mind a 150 Genfi Zsoltár megvan. Talán a holland énekeskönyv az, ami még követi ezt. De mondjuk a zöme az a 19. század közepétől elhagyta a Zsoltárok egy részét. Tehát a Zsoltáros könyv maga, az egy szólamú Genfi Zsoltáros könyv. A Zsoltároknak a feldolgozása, tehát ahogy a zeneszerzők hozzányúltak hozzá, az viszont a keletkezés után 100 évben szinte páratlan esemény volt Európában. Szinte nem volt zeneszerző, akár protestáns, akár katolikus zeneszerző, aki ne nyúlt volna hozzá, és ne használta volna nyersanyagként a Genfi Zsoltárt. Úgyhogy hatalmas nagy esemény volt a Genfi Zsoltáros könyvnek a zeneszerzők körében. Aztán ez az 1600-as évek második felétől lanyhult. De mind a mai napig vannak, mert most a két bemutatásra kerülő Zsoltár feldolgozás az részben olyan, amit nem az általános és a mindenki által ismert kórusfeldolgozást, vagy Gudimel, vagy nem tudom, valami hasonlója, amit általában ismerünk, hanem egy kuriózumként hoztam két művet. Az egyik Jakob van Eycknek a 33. Zsoltár feldolgozása, amit fogóján fogunk meghallgatni. Nem egy zenetörténeti nagyság Jakob van Eyck. Ő egy egyszerű utrechti harangjátékos volt, aki mellesleg furuljázott is. Vakember volt, és az utrechti templom igazgatóságától engedélyt kapott arra, hogy a kertben furuljázhasson, és az odalátogató számos turistának élményt okozzon, és azok esetleg valami borravalót adjanak neki, amivel egy picit javítja a gazdasági állapotát, mert vak volt, tehát kevés bevétele volt. Fantasztikusak ezek a furulya darabok, és alig ismeri valaki. Most Vizi István pátyi nagytiszteletű úr fog bemutatni egy Genfi Zsoltárt, a 33. Genfi Zsoltárt. Olyan a szerkezete ezeknek a Zsoltár feldolgozásoknak, hogy a témát bemutatja előbb, és utána variációkat ír. Jelen esetben három variációt írt van Eyck. Természetesen nem ő írta, mert vak volt. De a növendékei utólag leírták, ő utólag jóvá hagyta, tehát ez egy üzembiztos parancsolat.
Thank you.
Nagyon szépen köszönöm, Pista. Ritkán hallani ilyet. Köszönjük szépen. A második Gonfi Zsoltára feldolgozás már a 20. században keletkezett, és Arthur Honegger nevéhez fűződik, amit Hajdú Diánna fog előadni zongorkísérettel, francia nyelven. Itt majd megfigyeljük azt, hogy nem csak a magyar nép ajkán, a magyar református nép ajkán deformálódott némileg a Genfi Zsoltár, hanem a franciáknál is. Honeggerre azonban szeretném felhívni a figyelmet, mert ez egy hithű hugenotta református zeneszerző volt, és a 20. század talán legalábbis az én szívem ez a legközelebb álló. Szép zenét írt, nem csúnya zenét írt, szép zenét írt, és míves zenét írt. Tehát szakmai szempontból is mivel zenét írt. Hallgassuk meg akkor Hajdú Diána előadásában a 34. Genfi Zsoltár feldolgozását Honeggernek. Két idézetet, hogy olvasak fel Honeggertől, két szempontból, az egyik bevilágít a saját életébe. Ez a halála előtt egy-két évvel, 1951-ben, ha jól emlékszem, akkor jelent meg a Je suis kompozitőr, zeneszerző vagyok. Report könyvez, amiben kérdezték, hogy műveiről, saját magáról, életéről, és az, hogy honnan került, mi a ősi fészke a Honegger családnak, és akkor mondta, hogy Svájcból, egyébként végig Franciaországban élt, és akkor mit köszönhetek Svájcnak? Minden bizonnyal a protestáns hagyományt, azt, hogy nehezemre esnék túlértékelnem, amit teszek. Naív becsületérzést és meghitt kapcsolatot a Bibliával. Életmunkája ezt szépen példázza, az első nagy jelentőségű mű, amivel világhírű lett, a Honeggernek a Dávid király című kis oratóriuma, ahol Dávid király ment keresztül, tehát a történetén, és többek között a Genfi Zsoltárokat dolgozza fel benne, legalábbis a szövegét. És egy másik érdekes idézet, inkább proféciának, de megdöbbentő. 1951-ben írta, ha így haladunk tovább, még a század vége előtt olyan kurtára fogott és barbár zenénk lesz, amelyben a csökevényes dallam vadul tomboló ritmussal párosul. Ez aztán majd ragyogóan kielégíti a 2000. évben élő zenerajongók elsatnyult hallását. Ennek semmi jele nem volt 1950-ben, ő valahogy megérezte ezt, és hát most már tudja, most már túl vagyunk ezen. Tehát ez volt a genfi zsoltár, és az előbb említettem, hogy a népszerűbb genfi zsoltár feldolgozásokat most nem hoztam, inkább ezt a két kuriózumot ismertettem meg önökkel, de a feleségem hozott ott való hátul, nem, hol leszel, CD-ket, ami nem régen jelent meg, a Calvin év alkalmából jelent meg, kórus feldolgozásban CD-n lehet genfi zsoltár kórusfeldolgozásokat hallani, tehát lehet vásárolni, azt hiszem 2500 forintért. Nem reklamálni akarom, hanem hát van alkalom. A korál, a másik nagy egysége, a korál, Luther írta az első korál dallamokat, és aztán tovább a szerzői. A korálnak mind a mai napig nagyon élő hagyománya van. Nem csak az egész barokk, a barokk zeneszerzők többségét behálózta a korál. Például állítólag egyes zenetörténészek szerint Bachnak nincs olyan műve, nem csak vokális, hanem hangszeres műve, ami ne egy korálon nyugodna. Valóban Bachnak az egész élet szemléletében Luther és a lutheri korálok álltak a középpontjába. Tehát ennek a hatása sokkal nagyobb mértékű volt, mint a genfi zsoltároknak a hatása, mely körülbelül csak 100 évig tartott. Egy érdekes, megint nem a legjellemzőbb korál műzenei feldolgozást hoztam önökhöz, mint például lehetett volna Mendelssohnnak a Reformáció szimfóniát, amelyik az Einfeste Burggal zár, de hát ezt többnyire szoktuk hallani, hanem Honeggernek a második szimfóniáját, aminek a vége ugyancsak egy korál. Nem egy valóságos korál, hanem egy elképzelt korál. A Honegger a második szimfóniáját a háború, második világháború elején írta, amikor Németország megtámadta Franciaországot, és hát ő francia, ő egy törzsgyökeres francia hazafi volt, és hát ez borzalmasan érintette őt, hogy Németország megtámadta. 1941-ben írta a második szimfóniát, és ez a szörnyű érzés érezhető a szimfónia első és második tételében. Olyan nyomasztó az egész. Egyébként vonós zenekarra készült ez a mű, csak vonós zenekarra. És a harmadik tétel mégis a bolyongás és a nehezen jut tovább a zeneszerző, és egy kicsit disszonáns, lehet, hogy egy kicsit disszonánsnak fog tűnni a testvéreknek, de egyszer csak kinyílik az ég, és megjelenik egy koráldallam, egy trombitán. És minden kitisztul, és a hitét érezzük, hogy nem, ez nem, mégsem ott vagyok a mélybe, hanem a koráldallam az felemeli a fejemet, és Istenhez visz, és az optimista lélekkel lelket kölcsönöz nekem. Tehát valahogy így jelenik meg a korál Honegger második szimfóniájába, amit most a stúdióból fogunk hallani. Köszönöm szépen. Érdekes még megjegyezni, hogy a németektől elszenvedett háborús sebeket gyógyítja a német zenével, a német korállal. No, és végül a régi magyar énekekről ejtsünk szót, és itt aztán majd egy rövid részletet szeretném, ma meghallgatnánk a Psalmus Hungaricusból, Kodály remek művéből. A 16. századi magyar zsoltár parafrázisokat, amelyek egy ideig az éneklő protestáns egyházaknak tápláléka volt, ahogy megjelentek a genfi zsoltár fordításai Szent Simonára Robertnek, kiszorították ezeket a régi magyar énekeket. Egyszerűen eltűntek az énekeskönyvbe, úgyhogy a jelenlegi énekeskönyvünk az aztán, ami újra felfedezte és behozta. Pedig hát kitűnő énekek ezek, Szárai Műhely, Huszárgál, Szegedi Kis István, stb. Kodálynak a Psalmus Hungaricusa egy ilyen régi magyar éneknek a feldolgozása. Itt látható a Psalmus Hungaricus 1923-as bemutatójának a plakátja, Budapest és Óbudának az egyesítésének 50. évfordulójára született ez a ünnepi hangverseny. Látjuk, ott Kodály Zoltán 55. zsoltár. Tehát nem Psalmus Hungaricus, hanem 55. zsoltár. Később adta a nevét, a ma ismert nevét Kodály, hogy Psalmus Hungaricus. De ebből már kiderül, hogy a szöveg az 55. genfi zsoltár feldolgozása. Mikoron Dávid nagy búsultában. Énekeljük le.
Mikoron Dávid nagy búsultában.
Az ének szerzője Kecskeméti Vég Mihály, 1561-ben. Ezt a verséből tudjuk meg, az utolsó verse. A nevét pedig a vers főkből tudjuk meg. Semmi egyebet nem tudunk Kecskeméti Vég Mihályról, csak azt, hogy ezt ő írta, mert hogy jelezte a vers főkben, az úgynevezett akrosztikonban, tehát minden versszak első betűjét összeolvassuk, és kijön az, hogy Mihály Ueg, ugye vég, ekkor még a út meg az ét együtt olvasták, Kecskeméti AHS. Tehát Kecskeméti Vég Mihály, ahogy aztán a zenetörténészek megállapodtak benne, hogy ezt így kell ejteni. Az AHS az valószínűleg azt jelenti, hogy Alumnus Hungariae Scripsit, Magyarország fia írta. Tehát a versfőből tudjuk a szövegszerző nevét. De mi az eredete a dallamnak? Állítólag Kodály bevallotta, hogy ő írta. Tehát a dallamot is, nem csak a remek művet, hanem a dallam. Sokáig ugye úgy gondolták, hogy ez egy ugyancsak 16. századi régi magyar dallam, és ezt dolgozta fel Kodály. De nem egyszer kijelentette, hogy ez a saját szuverén alkotás, a dallam. De honnan keletkezett a dallam? Ugyancsak Kodály nem árulta el, nem tette erre semmi megjegyzést, hogy itt valami titok lappang, de az van. A versfőkből tudtuk meg a szövegszerző nevét, Kecskeméti Még Mihály. A dallamból viszont kiderül, a dallam akrosztikonjából kiderül a dallam eredete. Mégpedig úgy, hogyha a versfők a hasonlótóságára minden verssor, illetve ütem, félsor első hangját kiemeljük, szóval tetszik, hát be van. Akkor ilyen, hogy mi koronda, nagy most, ma, a, ta, ti, ta. Ezt egy dallammá formálva ez jön ki, hogy ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra. aki ismeri a gregorián zenét, az fölkapja a fejét, hogy hát ez a Lauda Sion Salvatore. Lauda Sion Salvatore. Hogy kerül ez ide? Mi köze a régi magyar éneknek a Lauda Sionhoz? Podály jártas volt abban, de jártas volt a genfi zsoltárokban is, meggyőződésem, hogy jobban, mint mi, a katolikus Kodály, mert tudta, hogy a 55. genfi zsoltár, amelyik úgy kezdődik, hogy hallgass meg az én könyörgésem. Ezt annak idején a genfi szerző a Lauda Sionnakból alakította át. Lauda Sion Salvatorem, csak ütemessé tette. Hallgass meg az én könyörgésem. Itt derül ki, hogy mi a dallam eredete. És itt kell egy picit korrigálnom az előadásom elején, amikor nagyon hangsúlyozottan szóltam arról, hogy mennyiben más a reformáció zenéje, mint a római katolikus egyház zenéje. Hát persze, hogy más. Félig igaz, de félig meg ez is igaz, hogy ez egy, és összetartozik. Népiesen szoktuk mondani, hogy egy Istent imádunk. Hát valóban egy Istent imádunk. Valóban. És Jézus Krisztusot pontosan ugyanazokat gondoljuk, mi is ugyanazokat azt a hitvallást valljuk, mint a római testvéreink. Tehát minden különbözőség ellenére mégis valami nagyon fontos egyezés van. És hát ezt köszönjük Kodálynak, aki katolikus létére ennyire ismerte a genfi zsoltárokat jobban, mint mi, hogy ilyen összefüggéseket is ki tudott bontani ebben a zseniális művében. Azért énekeljük el, ha hallgass meg az én 55. genfi zsoltár első verszakát. Hallgass meg az én könyörgésem, Úristen, ne fordulj el tőlem. Imádságom vedd füleidbe, mert nagy kínokat szenvedek. Szívemben igen kesergek, előtted panaszok reszkedve. Kevesen tudják, hogy Kodály Zoltán doktor Kodály Zoltán volt, bölcsész doktor volt, a régi magyar verselésből szerezte a doktorátusát. Érdemes ezt az idézetet tőle meghallgatni. A Psalmus versét a filológuson kívül senki sem ismerte. Így derül ki, hogy azok a szálak, amelyeket az ember az életben akár öntudatlanul is követ, a végén valahol mégis összefutnak. Ha nem tanulmányoztam volna a régi magyar irodalmat, sose írtam volna meg a Psalmust, mert nem találtam volna rá a szövegére. És akkor most hallgassam még egy rövid részletet a Kodály Psalmus Hungaricusából, egy tenor szóló, és aztán ez a dallam is megszólal. Akkor stúdiót kérdezem.
Az kaland elrepültem volna, úgy, ha az Isten engedte volna, innét ér régen elfutottam volna. Pusztában laknom, vadon erdőben széjjel bujdosnom, hogy nem mint azok között lakoznom, kik igazságot nem hagynak szót.
Köszönöm szépen a stúdiótól, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Hogyha valakinek van még kérdés, akkor fölteheti, bár nagyon elment az idő, de azért ezt tartsuk számon, hogy ha valaki nagyon sürgősen akar kérdezni, akkor most még kérdezhet. De ha nem, akkor parancs.
Úgy hallottam, hogy új énekeskönyvünk lesz a Református Egyházban. Erről tudna pár szót mondani?
Hogy új énekeskönyvünk lesz a Református Egyházban, ezt kérdezi. Hát elkezdődött a készülés, ez hosszú évek munkája, úgyhogy erről többet nem tudok mondani. Érdekes, majd 10 év múlva talán.
Érdekes megfigyelésem, hogy ha olyan épületbe megyek be, aminek nem nézek fel a tornyára, sőt esetleg bekötnék a szememet, megmondom, hogy protestáns templom-e vagy római. Mert más hangja van egy protestáns orgonának, más egy római orgonának.
Hát ez szubjektív is.
Nem kérdezem, hogy más is ezt mondja.
Igen.
Más.
Mindenhol ugyanarról Jézusról szól az evangelizáció és a Isten dicséret.
Hát én is ideállok. Szeretném megköszönni az előadást, hálásak vagyunk Istennek érte, és az Úr Jézus imádságával fejezzük be az alkalmat. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És egy áldással elbúcsúzunk mindenkitől. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradja mindenkor ti veletek. Amen. Isten áldjon bennünket.